Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Szeretett testvéreim, ma Jónás könyve lesz előttünk. Gondoltam arra, hogy az egészet felolvasom előttetek, de talán az úgy sok lenne. Mégis az egész könyvből egy kis panorámát állítok elétek, és részleteket olvasok ebből a könyvből. Kérlek benneteket, hogy helyeteket elfoglalva, lelkesen, figyelmesen, újra felfedezve ezt a szép könyvet hallgassátok. Liturgiás lapon megtaláljuk, hogy a könyvnek mely verseit olvasom, de az egész könyv elolvasását jó szívvel ajánlom otthonra. Jónás könyvéből olvasom tehát Isten igéjét. Így szólt az Úr igéje Jónáshoz, Amittaj fiához, indulj, menj Ninivébe, a nagyvárosba, és prédikálj ellene, mert feljutott hozzám gonoszságának híre. El is indult Jónás, de azért, hogy Tarziszba meneküljön az Úr erről. Elment Jáfóba, talált egy hajót, amely Tarziszba készült. Kifizette az úti költséget, és hajóra szállt, hogy a rajta lévőkkel Tarziszba menjen az Úr elől. Az Úr azonban nagy szelet bocsátott a tengerre, nagy vihar támadt a tengeren, és már azt hitték, hogy hajótörés szenvednek. 12. verset olvasom itt hozzá. Ő pedig így válaszolt nekik, amikor a hajósok kérdezték, hogy miattad van-e a vész fölöttünk, fogjatok meg és dobjatok a tengerbe, akkor lecsendesedik körületetek a tenger, mert tudom, hogy én miattam zúdult rátok ez a nagy vihar. Így is tesznek, majd a második részben így folytatódik. Az Úr azonban odarendelt egy nagy halat, és az lenyelte Jónást. 3 nap és 3 éjjel volt Jónás a hal gyomrában. Jónás ekkor a hal gyomrában Istenéhez, az Úrhoz imádkozott, és ezt mondta, nyomorúságomban az Úrhoz kiáltottam, és ő meghallgatott engem, a haláltorkából kiáltottam segítségét, és te meghallottad hangomat. Mélységbe dobtál a tenger közepébe, és áradat vett körül, minden habod és hullámod átcsapott fölöttem. Majd az imádság befejeztével így olvassuk, az Úr pedig parancsot adott a halnak, és az kiköpte Jónást a száraz földre. A harmadik részben így folytatódik. Az Úr égéje másodszor is szólt Jónáshoz, indulj és menj Ninivébe, a nagyvárosba, hirdesd ott azt az üzenetet, amelyet én mondok neked. Jónás elindult és elment Ninivébe az Úr szava szerint. Ninive pedig nagyvárosa volt Istennek, 3 nap kellett bejárásához. Elindult tehát Jónás befelé a városba egy napi járásra, és ezt hirdette, még 40 nap és elpusztul Ninive. Ninive lakosai azonban hittek Istennek, böjtöt hirdettek, és zsákruhába öltözött a város apraja nagyja. Amikor ez a hír eljutott Ninive királyához, fölkelt a trónjáról, levette magáról díszruháját, zsákruhát öltött magára, és hamuban ült. Majd a fejezet végén, amikor Isten látta, amit tettek, és hogy mindenki megtért a maga gonosz útjáról, megbánta Isten, hogy pusztulásba akarta dönteni őket, és nem tette meg. Ez azonban nagyon rosszul esett Jónásnak, és megharagudott. Így imádkozott az Úrhoz. Ó, Uram, gondoltam én ezt már akkor, amikor még otthon voltam. Azért akartam először Tarziszba menekülni, mert tudtam, hogy te kegyelmes és irgalmas Isten vagy, türelmet hosszú, szereteted nagy, és visszavonod még a veszedelmet is. Most azért, Uram, vedd el az életemet, mert jobb nekem meghalnom, mint élnem. Az Úr azonban ezt kérdezte, igazad van-e, hogy haragszol? Azután kiment Jónás a városból, letelepedett a várostól keletre, készített ott magának egy kunyhót, és odaült az árnyékba, hogy lássa, mi történik majd a várossal. Az Úristen pedig úgy rendelte, hogy nőjön ott egy bokor. Az felfutott Jónás fölé, és árnyékot tartott a feje fölött, hogy megvédje a rosszul léttől. Jónás nagyon örült a bokornak. Isten azonban úgy rendelte, hogy másnap, amint hajnalodni kezdett, megrágja agy féreg a bokrot, és elszáradjon. Amikor kisütött a nap, Isten úgy rendelt, hogy tikasztó keleti szél támadjon. Jónás napszúrást kapott, ájuldozott, a halált kívánta magának, és ezt mondta, jobb nekem meghalnom, mint élnem. Akkor Isten ezt kérdezte Jónástól, igazad van-e, amikor haragszol emiatt a bokor miatt? Ő így felelt, igazam van. Haragszom, mint halálig. Az Úr ezt mondta, te szánod ezt a bokrot, amelyet nem fáradtál, és amelyet nem te neveltél, amely egyik éjjel felnőtt, a másik éjjelre pedig elpusztult. Én pedig ne szánjam meg Ninivét, a nagyvárost, amelyben több mint 12-10 ezer ember van, akik nem tudnak különbséget tenni jobb és bal kezük között, és ott az a sok állat is. Vicces könyv. Hiszem, hogy ez a vicces könyv nagyon komoly, és meg tud szólítani bennünket. Helyünkön maradva fohászkodjunk, és kérjük Istent, hogy ezt a könyvet hozza közel hozzánk, és segítsen bennünket, hogy az ő üzenetét megértsük. Imádkozzunk helyünkön maradva. Urunk, köszönjük az elmúlt hetet. Bocsásd meg, hogy annyiszor elfelejtettünk. Annyi mindennel megáldottál, észre sem vettük, vagy ha észre is vettük, nem köszöntük meg. Áldanunk kellett volna, és mégis annyit panaszkodtunk. De áldunk, hogy irgalmad végtelen és kimeríthetetlen. És amilyen messze van napkelet a napnyugattól, olyan messze vetted el tőlünk vétkeinket. Köszönjük, hogy újra itt lehetünk, újra szólsz hozzánk, ismét szeretsz hálátlan gyermekeiddel, újat kezdesz. A szomjúhozókat itasd meg élő vízzel, az éhezőket tápláld az élet kenyerével, a sötétségben járóknak gyújts világosságot, a kétkedőknek adj hitet, a csüggedőknek élő reménységet. Áld meg igédnek hirdetését és hallgatását, élő ige. Légy az én erőtlenségemmel ebben az órában, mert lehetetlen nélküled szólni, és lehetetlen nélküled igét hallgatni. Ami Urunk Jézus Krisztus nevében kérünk, légy velünk. Amen. Jöjjetek testvéreim, Isten igéje iránti tisztelettel, hallgassuk meg fennállva a Jónás könyvéből a negyedik rész végét újra. Az egész könyv, de különösen néhány sor alapján szeretném az evangéliumot hirdetni közöttetek. Így olvassuk Jónás könyvének negyedik részében a 9. verstől. Akkor Isten ezt kérdezte Jónástól, igazad van-e, amikor haragszol emiatt a bokor miatt? Ő így felelt, igazam van, haragszom, mint halálig. Az Úr ezt mondta, te szánod ezt a bokrot, amelyet nem te fáradtál, és amelyet nem te neveltél, amely egyik éjjel felnőtt, másik éjjelre pedig elpusztult, én pedig ne szánjam Ninivét, a nagyvárost, amiben több mint 12-10 ezer ember van, akik nem tudnak különbséget tenni a jobb és a bal kezük között. Foglaljunk helyet. Eredetileg 2, de végül most 3 előzetes megjegyzéssel szeretném kezdeni a mai ige hirdetést. Az első megjegyzésem, hogy Isten kegyelméből és a testvérek szeretetéből néhány napot kedvenc országomban tölthettem egyedül, és az egyedül lét arra jó, nagy ajándék lehetett, hogy sok mindent kiérleljen bennem, és gondolkozzak afelől, hogy én hol vagyok Isten előtt, kicsoda Isten, és mi együtt, a mi közösségünk hol van Isten előtt. És sok mindent kiérlelt ez a néhány nap, 2 szó hangosodott fel bennem, és ezt a 2 szót hoztam ma nektek. Az egyik szó az intés, a másik pedig az irgalom. Könnyen meg lehet jegyezni, mind a 2 ível kezdődik. A másik megjegyzésem az, hogy éppen ezért a mai ige hirdetés nem lesz klasszikus prédikáció, nem lesz szépen nagy ívben felépített beszéd, hanem inkább egy kis tanítás, vagy még inkább reflexió arra, ahol gyülekezetileg most tartunk. Az ünnepes fél év végén vagyunk, ahogy egyháziasan szoktuk mondani, túl vagyunk sok mindenen, jön a nyár, és előtte arra gondoltam, hogy kicsit nézzünk vissza, vagy nézzünk magunkra, és reflektáljunk arra, hogy hol tartunk. Nyilván ez az én reflexióm, az sokkal fontosabb, hogy együtt bennünk mi születik meg. Éppen ezért a 3. előzetes megjegyzésem a szomorúság hangja. Mindig azoknak örülök, ez régi szokásom, hogy mindig azoknak örülök, akik itt vannak. és személyesen egyesével próbálok örülni, amikor körülnézek a templomban mindenkinek, de most majd picit sokan hiányoznak nekem, mert olyan dolgokat szeretnék mondani, hogy jó lenne, ha tényleg a gyülekezet egész közössége hallana. Szóval kicsit szomorú vagyok amiatt, és most már bánom, hogy nem írtam le szó szerint a mondandómat, mert így nem fogom tudni továbbadni nekik, akik nincsenek itt. Emiatt egy kicsit szomorú vagyok. No, de ne ennél maradjunk, hanem egy kicsit a Jónás könyvéről hadd mondjak pár szót. Számomra ez az egyik legószövetségibb könyv, ami leginkább újszövetségi is. Mondtam a felolvasást, hogy rettentő vicces. Tehát ebből hatalmas gyerektáborokba, hatalmas paródiákat lehet csinálni, vagy ifi táborokba. Nagyokat lehet rajta nevetni. Direkt most a végén nem olvastam a textusnál, hogy hát a Károli fordítás szerint úgy van, hogy sok a barom is Ninivében, a nagyvárosban. Meg aztán ez a fa, ezt néhol töknek mondják, és mindenféle növénynek nevezik. Szóval nagyon jókat lehet nevetni ezen a könyvben. Maga Jónás személy is egy egészen humoros személyiség, tényleg ki lehetne elemezni ilyen szempontból is. De ugyanakkor mégis azt mondom, hogy ez a könyv nagyon szépen és világosan elénk terjed, hogy mi az Ószövetség lényege. Az Ószövetség lényege, hogy az Isten szereti az ő népét. És inti az ő népét. Nem tudom, felfigyeltetek-e, Ninive nem Izrael területén van. Mégis azt mondja Isten, hogy ez az én városom. Ott van a birtokos jel a szó végén. Minden város az Istené. Budapest, Ninive, Zágráb. Minden város. És ott az a sok ember, aki él, mind Istené. És Isten szereti az embert. És az Ószövetségben is már valahol, amikor a zsidó népet Isten kondicionálja és próbálja reformálni, visszatéríteni az útra, intéssel, vagy éppen az irgalom ígéretével, ezt az egész világért teszi, hiszen Isten arra választotta ki a zsidó népet, hogy általa a világ megismerje őt. Ugyanakkor a prófétai hang nem, a prófétai stílus ott van Jónás könyv, vagy mi is a proféta dolga, egy kicsit negatívan, hogy nem szabad prófétának lenni, Jónás ezt mondja el, de ebből következtetünk, hogy mi a prófétaság lényege, hogy Isten szavát továbbadjuk azzal a lendülettel, szeretettel, amivel ő mondja, és bizony Istenre hagyatkozva engedelmesek legyünk. Hogy Istennek mindig vannak prófétái. De azt mondtam, hogy nagyon új szövetségi könyv is Jónás könyve, mert nézzétek meg, ha más könyvvel nem, ezzel lehet bizonyítani annak a tévtanításnak a helytelenségét, amiben azt halljuk sokaktól. Én sajnos már ebben a gyülekezetben is hallottam ilyet, nagyon durva tévtanítás, ennek nem lehet engedni. Hogy az Ószövetségben a kegyetlen Isten van, az új szövetségben a kedves Isten van. Mint a két Istenről lenne szó. Nézzétek meg, testvéreim, ez egy kegyetlen Isten? Ez egy kegyetlen Isten, aki egy pogány városon megkegyelmez, és kéheves bohócot csinálni a saját prófétájából, csak azért, mert szereti a népet. Ebből egy ítélkező, kegyetlen Isten van előttünk. Testvéreim, világosan kirajzolódik a kegyelmes Isten. Világosan kirajzolódik Jézus arca. És tudjátok, az a legszomorúbb Jónás történetében, hogy Jónáson Krisztus arca nem ábrázolódik ki. Pedig, amikor az Isten kegyelmet hirdet, mert az ítéletet azt könnyen hirdeti, végigjárja 4 nap alatt a várost, nem hosszú az ige hirdetése, 40 nap is elpusztul a várost, ez körül kiáltja a városban. De amikor a kegyelmet hallja, akkor nem kiáltja körbe a várost, nem ad 4 napot, hogy végje. Megkegyelmezett az Isten, ezt kellett volna hirdetnie. Az Isten megkegyelmezett nektek. 4 napot oda kellett volna még szánni erre, de ezt nem teszi. És képzeljétek el, amikor Jónás elmegy Ninivébe, és elmondja, hogy megkegyelmezett az Isten, nem rajzolódik ki Krisztus arca így, hogy nem ment el. Ott lehetne a Krisztus arc Jónáson. Az a kegyelmes arc, amit Jézus Krisztusban mi már láthatunk. De számunkra, akik olvassuk, mégiscsak új szövetségi könyv, Jónás könyve. Testvéreim, sokat mond el Istenről. Sokat mond el ez a könyv, hogy kicsoda Isten, és sokat mond el az emberről, sőt, sokat mond el a hívőkről is, hogy milyenek, és mit jelent hinni. Tanít bennünket ez a könyv. Ezért jó, ha többször és többször elolvassuk. Hadd mondjak tehát 2 alapvetést, amiből szeretnék kiindulni a reflektálásomban. Az egyik, amit már elhangzott, és nagyon fontos, hogy Isten szereti a népét. Ez olyan egyszerűnek tűnik. De tudjátok, ahogy sétálgattam napokon át, és néztem az embereket, próbáltam egy picit úgy nézni, hogy Isten láthatja őket. Nekem idegenek voltak, külföldi emberek, a nyelvüket alig-alig értettem, de úgy nézni rájuk, hogy ezek Isten teremtett lényei. Istennek ezekkel jelent az emberek iránt szeretet van a szívében. Ő értük is adta Jézust. És azt újra és újra megérteni, hogy úgy nézzünk egymásra, úgy nézzünk itt a szomszédainkra, úgy nézzünk a lakóközösségünkre, a munkahelyünkre, hogy Isten ezeket az embereket szereti. Azokat is szereti, akiket te utálsz. Azokat is szereti, akik nem szimpatikusak neked, akik terhedre vannak. Még a legszörnyűbb osztálytársat és munkatársat is szereti az Isten. És éppen ebből következik az alapvetésünk második pontja, kettő van egyébként, hogy mivel szereti Isten az embereket, ezért fontosak neki. És ebből következik az, hogy Isten inti őket. És ebből következik, hogy Isten irgalmaz neki. Ezt nagyon fontos mélyen megértenünk, hogy szereti az Isten az embert, fontos neki. Hadd kérdezzelek benneteket, hogy ti szeretitek-e az embereket? És nem csak általában, hanem akik körülöttetek vannak konkrétan, akiknek bizony szava van és szaga van. Szeretitek-e őket? Fontosak-e nektek? Fontos-e nekik a sorsuk? Hagyd tegyek egy bűnvallást előttetek. Nagyjából 11 évvel ezelőtt, amikor ideérkeztem közétek, tele voltam tűzzel. Az volt bennem, hogy itt a lakótelepen az embereket behívni, közösséget adni nekik, segíteni őket, hogy itt megtalálják egymást. És tele voltam szeretettel, ezt többeknek említettem, hogy emlékszem arra az alkalomra, amikor Csabára vártam, Gondnok úrra, hogy a parókiát megnézzük együtt, akkor még nem is nagyon ismertem őt, vártam, hogy a rendelési idő lejárjon, és felültem oda a Gyökér utcánál arra a dombra, néztem a fákat, néztem a házakat, a várost, és aztán sétáltam ott az emberek között, és azt mondtam, ezek mind rám vannak bízva. És tele voltam harci kedvel és harci zajjal, hogy ők fontosak, és Isten szereti őket, és hozzá kell hívni. És eltelt 11 év testvéreim, és bizony ez a harci kedv és ez a hív kihalt belőlem. Sőt, elkezdtem haragudni. Tegnap is volt bennem ebből egy pici maradék, amikor az önkormányzat egy hatalmas rendezvényt csinál, egy hatalmas projektet az itt lakókért, és az itt lakóknak a nagy része annyira nem veszi, hogy lejöjjön, legalább érdeklődjön. Vagy kinyitjuk a templomot, kihirdettük, lehet bejönni, alig jöttek be. És fájt, és azt mondtam, hogy hát, bocsánat ezért a szó, hogy csúnya lesz, amit mondok, ezeknek minek? És ez a mentalitás sokszor, figyeljétek meg magatokat, hogy tetten érhető mindnyájunkban. Ezeknek minek? Holott testvéreim, ezeket szereti az Isten. Ezek mind fontosak az Istennek. És ebben nekem is, nekünk is, mindnyájunknak meg kellene újulni, hogy Isten együtt szeressük az embert, és intsük, és irgalmat vigyünk nekik. Testvéreim, ez egy nagy hívás, mert az új szövetség lelkületében ez nagyon mélyen ott van. Bárhol járnak az apostolok, Isten emberei, mindenhol irgalmat hirdetnek, és mindenhol intenek. Testvéreim, egy kicsit hagy kanyarodjak a gyülekezetünk felé. Kétféle nyomás van rajtam, és ez tényleg nyomás. A gyülekezetünk egyik része azt panaszolja sokszor egészen személyesen és egészen konkrétan, amikért végtelenül hálás vagyok a visszajelzésekért, akkor is, hogyha azok fájók, vagy nem esnek jól nekem, hogy nem hirdetem eléggé a szószékről a kegyelmet. Hogy örökké csak elvárásokkal jövök. Hogy miért nem a kegyelmes Istenről van szó. És igazuk van, mert a kegyelmet kell hirdetni, Jézus Krisztus kegyelmét, kereszthalálát, ez a hitünk középpontja. Ez az egyik nyomás. Aztán van egy másik csoportja a gyülekezetnek, aki folyton azt kéri rajtam számon, miért nem mondom már meg, hogy ez vagy az bűn, és miért nem hirdetem már azt, hogy a Biblia tele van intésekkel, figyelmeztetésekkel, parancsolatok, hogy miért nem mondom ezt el, miért nem tanítom a gyülekezetet eléggé a Krisztus útjára. Ez is igaz, mert ez is feladatunk. Testvéreim, mind a kettő fontos, az irgalom hirdetése és az intés is, minden szempontból. Nagyon nehéz nem egyensúlyozni, mert nem a kettő között kell egyensúlyoznom, hogy mind a kettő megjelenjen köztünk. Ezért testvéreim, figyeljünk most arra a kis ábrára, ha kinyitjátok a liturgiás lapot. Nem bánom, ha nem engem néztek, hanem az ábrát. Próbálom elmagyarázni, ezt én a múlt héten magamnak tollal rajzolgattam föl, egy napon át, több napon át gondolkoztam, és formálódott bennem ez, amit erről szeretnék mondani. Az alap, amint látjátok, ugye a háromszög az a Szent Háromság régi jelképe, tehát Istent jelképezi a maga teljességében. Az Isten szereti az embert, ott egy szív formájában internacionális jelzés, mindenki érti. Az Isten szereti az embert. És az a dolgunk, hogy megértsük, hogy az Isten szeretetből int, és szeretetből irgalmaz az embernek. Istentől kell nekem személyesen elfogadnom az intést, amikor az Isten igéjét olvasva, amikor egy prédikációt hallok, amikor egy testvéremmel beszéltek, vagy valami megvilágosodik előttem, Istentől kell fogadjam az intést, mert szeretetből mondja az Isten. Majd a táborban a 10 parancsolattal fogunk foglalkozni. A 10 parancsolatot és az Úristen szeretetből adta az embernek. Azért adta, hogy ne járjunk rossz úton, nem akarja, hogy bajunk essen, hogy egy szülő a gyermekét inti, hogy nehogy baja történjen. És ezt engednem kell az Isten intésnek. Ez az alap, hogy én magam belehelyezkedek az intésbe, és hagyom, hogy az Isten szava engem formáljon. Kiteszem magam neki, változok. Hogy amikor egy ige hirdetést hallok, vagy olvasok egy igét, akkor nem állok meg ott, hogy szép volt, vagy jó volt, vagy megszólított, vagy mélyen érintett, hanem hogy történjen bennem az ige, hogy változzak. Másfelől át kell éljem az Isten irgalmát, hogy Isten mindannak ellenére, amilyen én vagyok, nagyon-nagyon szeret engem, és az ő irgalmát minden nap adja nekem. Ezért énekeltük jó teljes tüdőből azt, hogy az Úrnak irgalmát örökké éneklem. Mert az Isten irgalmas Isten, és ezt át kell éljem önmagamban. És mind a kettőben, amikor az Isten int, vagy amikor az Isten az irgalmát adja nekem, a bocsánatát, mind a kettőben ugyanazzal az Istennel és az ő szeretetével találkozom. És azért fontos ez, hogy én magam ezt átéljem a saját életemben, mert ekkor fogok tudni mások fele is mind a kettővel mozdulni, szeretetből. Mert szeretetből fakad a testvéri intés. Amikor én most Laci testvérhez oda mennék, akihez most nem fog, mert nem tudok semmi rosszat róla, most hirtelen, de oda mennék Lacihoz, most nemrég a busz megállóba találkoztunk, és Lacinak mondtam volna valami intést. Azt ugye kétféleképpen tehetem. Az egyik, hát így mondják a fiatal, hogy oltogatnám őt, vagy vannak más szavak is rá, piszkálnám, cikizném, bántanám, belekötnék, kötekednék vele, és egy hibáját mondtam volna, hogy Lacikám, te egy ilyen és ilyen ember vagy. Ez nem Isten szerint való lett volna. De mondhattam volna azért valami intést úgy is, hogy én szeretem Lacit, és ebből adódóan fontos nekem az ő élete, hogy milyen úton jár, és ha látok valamit az ő életébe, mint az ő testvére, nem mint lelki pásztor csupán, mint az ő testvére, akkor azt mondom, te Laci, gondold már át ezt vagy azt. Mert fontos nekem, hogy ha látom, hogy a vesztébe megy valaki, akkor meg akarom ragadni a ruhájánál fogva, másan a nyakánál fogva, hogy le ne essen. Értjük, ez már a testvéri intés kategóriája, és ez már abból a szeretetből fakad, hogy Isten által én szeretem Lacit, és fontos az élete. Nem kötekedek, nem belekötök, nem azért szólok, mert nem lenne szimpatikus, vagy mert nem tudom én, ő is beszólt nekem, akkor én is beszólok neki, mondjuk még nem szólt be. De ha beszólsz majd. Szóval, testvéreim, egészen más a két mentalitás. Ezért van, amit odaírtam alulra, hogy szeretet nélkül az intés ítélkezéssé válik. Ítéletet hirdetek fölötte. Világosan mondja a Biblia, hogy ne ítélkezzünk egymás fölött. Meg a szálka gerenda. Nincs jogod ítélkezni. A sivatagi atyák ezt addig vitték az első századokban, hogy azt mondták, hogy egyáltalán ne ítélkezzél senki és semmi fölött. Nyilván ez egy válasz volt a részükről. De ha nincs intés egy gyülekezetben, ha nincs intés egy testvéri kapcsolatban, nincs intés egy szülő-gyerek kapcsolatban, akkor megszűnik a biztonság, megszűnik a Krisztus követése. Ezért igaza van azoknak, akik azt mondják, hogy beszélni kell arról, hogy hogy kell Isten útján járni. Nézzétek meg ezzel a szemmel a páli leveleket. Mennyi irgalom és mennyi intés van bennük. Ezt azoknak mondom, akik azt mondják, hogy a szószékről nem akarnak hallani már bűnökről, meg arról, hogy ez meg ez az elvárás, hogy nézzétek meg a páli leveleteket, vagy Jézus ige hirdetést, hogy bizony ott benne van sokszor az, hogy mit kéne csinálni, hogy kéne csinálni, miben jártok rossz után, egészen konkrétan. De ha ez nem szeretetből fakad, akkor csak ítélkezés, és nem jó semmire. Ugyanígy az irgalom is. Az irgalom hirdetésnek is szeretetből kell fakadnia. Mert ha egy gyülekezetben, egy testvéri kapcsolatban nem hirdetjük Isten irgalmát, szeretetét, megbocsátását, akkor pedig a kegyelem légköre szűnik meg közöttünk. És az még nagyobb baj. A kegyelem légkörére szükség van, mert ott tud szabad lenni az ember. Az elfogadás és a kegyelem légköre. Viszont ha szeretet nélkül van ilyen irgalom bennünk, és csak annyi, hogy elnézem a másik hibáit, eltűröm, elviselem, kibírom, toleráns vagyok. Ez egy üres humanizmus. A Biblia nem humanizmust hirdít, mert a humanizmus alapja az ember, ő van a középpontban. A reformátorok nagyon sokat harcoltak a humanizmussal. Jó dolog az ember szeretet, de a humanizmus mindig emberközpontú, és az emberről jót feltételez. Az Isten szerint való irgalom, kegyelem hirdetés, az pedig azt jelenti, hogy tudjuk, milyen az ember, de Krisztus van a középpontban, és Krisztusért szeretem őt, Krisztusért hordozom el, Krisztusért fogadom el. Krisztust szeretem benne. Irgalom nélkül megszűnik a kegyelem légköre. Testvéreim, a hívőknél irgalmatlanabb kevés ember van. Annyi irgalmatlanság van az egyházban, a gyülekezetekben, hívő emberek között, hogy borzalmas. Olyan irgalmatlanok és kegyetlenek tudunk lenni egymással, mint akik nem ismerik a Jézus Krisztust. Testvéreim, a tekinteteteket fordítsátok a másik ábra fele jobbra. Jónás kapott egy küldetést. Az Isten Jónáson át akarta Ninive számára kimutatni a szeretetét. De ezt a szeretetet nem tudta kimutatni eléggé, mégis hatott ez a különös kegyelem, hogy mégis hatott, mert Jónásban nem volt szeretet a nép felé, így nem tudta Isten szeretetét sem megjeleníteni, de a szavát tovább mondta, és ez elég volt. Jónásnak is át kellett volna élni az Isten irgalmát és intését. Ő is kapott leckét. Amikor bedobják a vízbe, a saját bűnösségét éli át. Amikor a cethal megmenti, akkor Istenhez fordul, és ott fohászkodni kezd. Átélhette az Isten irgalmát, benne van az imádságában, hogy mintha értené a kegyelmet. Aztán, amikor kiveti Ninivénél, akkor megmenekül még a cethalból is, és újra Isten elmondja, hogy menj Ninivébe, másodszor is hangzik az Úr szava. Átélhette azt is, hogy te, aki mindent elrontottál, és ez nekünk szolgáló munkatársaknak hallatlan nagy reménység, hogy ha te egyszer elrontottad, és kutyaütő voltál, és rossz szolgája voltál az Úrnak, akkor is kezdheted újra, az Istennek másodszor, harmadszor is van szava, és ad küldetést neked, mert ilyen irgalmas az Úr. Átélhette Isten csodálatos irgalmát Jónás. Mind a kettőből kapott ízelítőt, olyan muníciót kapott, hogy aki ezeken átmegy, ilyen lelki élményei vannak, megy Ninivébe, hát ennek az embernek ragyogni kellett volna. Ehelyett robotként elismételte a mondatot, 40 nap elpusztul a város, és testvéreim, az Isten kegyelme az, hogy a nép még erre is megtér. Ez is a lelkészek vigasztalása, akármilyen rosszul prédikálsz, még azt is Isten tudja használni. Ez mindig ez a reményem. Testvéreim, viszont nem tudja jól továbbadni az intést, mert Jónásban a szíve mélyén csak ítélkezés van. Nézzünk magunkba, hogy vajon nem így vagyunk-e sokszor. Az ítélkezés hangneme nincs-e bennünk, amikor intünk és kemény szavakat mondunk. Csináltam egy sajtóhibát, mert a csak ítélkezés van benne alatt, rossz szó áll, ott a helyes így áll, majd javítsuk ki, az intés megy szeretet nélkül. Tudunk inteni szeretet nélkül, csak az beszólás. Csak nem Isten szerint való módon történik ez. Az irgalmat azt már szeretet nélkül nem tudjuk gyakorolni. Az intés még megy. Testvéreim, sok gyülekezetnek a nyomora az, hogy nagyon megy az intés, nagyon megy a törvényhirdetés, nagyon megy, hogy hogy kell keresztényként élni, hogy kell öltözni, hogy kell élni, hogy bánj a pénzeddel, a gyerekeddel, a házasságoddal, hogy kell énekelni, hogy kell imádkozni, mit hogy kell csinálni, jó megmondják, csak éppen szeretet nélkül, és kihal a kegyelem légkör ezekben a gyülekezetekben. És megfélemlített, kiskorúságban tartott, robottá átminősített hívő emberek vannak. És ezt a lelkületet viszik. Fiatal a koromban, amikor zenekarunk volt, találkoztam ilyen emberrel, amikor mentünk zenélni, és jöttek, hogy a gitár az a sátán hangszere. Szegény Mátét játszott az előbb. Gitár a sát, megmondta a lelkészünk, az a sátán hangszere, mert ritmus van benne, az bűn. No, minden népek, abban nincs ritmus, ugye? Na mindegy. És jöttek az ítélkező szavak, és hozták azt a légkört, amiben nincs jelen a kegyelem. Én nem szeretnék olyan gyülekezetben élni, ahol nincs jelen a kegyelem. Én abban megfulladok. Másrésztről ott se szeretnék élni, ahol nincs jelen az intés, ahol mindenkire ráhagyunk mindent, ahol, mert ilyen gyülekezetek is vannak, ahol mindenki bármit csinálhat, mindenki szabad. Azt csináltok, amit adjak, gyertek el templomba, egyébként paráználkodhattok, káromkodhattok, csalhattok, lophattok, bármit. Az a magánügye, ne szóljunk bele, az a magánügye. Ilyen gyülekezetek is vannak, ilyenbe se szeretnék élni. De legfőképpen olyanban nem szeretnék élni, ahol nincs szeretet. Jónás egy kemény ige hirdető volt, de szeretet nélkül, és nem tanulja meg. És nem tudom, felfigyeltetek el, nem különös, hogy a Bibliában ilyen benne marad. Mi Jónás utolsó szava Istenhez? Haragszom. És nekem van igazam. Mennyi hívő ilyen, testvéreim? Haragszom, nekem van igazam, nem bocsátok meg. Az igazságért föláldozunk mindent, mert nekem van igazam, mert abban hiperbiztos vagyok. Sőt, amit én mondok, az biztos Isten mondja. Nem érti Isten kegyelmét Jónás, és sokszor mi sem. Pedig az irgalom Isten szeretetének átélése nélkül nem megy. És akkor, testvéreim, nincs küldetés sem. Jónás nem tölti be a küldetését. Nem tölti be először akkor, amikor elmenekül a másik irányba. Nem tölti be akkor, amikor szeretete nélkül gépiesen mondja az Isten üzenetét. Nem tölti be akkor, amikor irgalom nélkül tribűnről nézve várja az ítéletet, hogy majd onnan megnézi, hogy pusztul el Ninive. És akkor sem tölti be, amikor Isten irgalma miatt haragszik. Nem tölti be a küldetését. Vajon te betöltöd a küldetésedet? Intesz-e, és irgalmat hirdesz-e szeretetből, Isten szeretetét tükrözve? Testvéreim, ennek konzekvenciái vannak, megint a bal oldalra hívom a tekinteteket. A misszióra nézve, ahogy magamról is beszéltem bűnbánattal, meg kell újulnunk a misszióban, és úgy kell néznünk az emberekre, hogy őket Isten szereti, és bizony először az irgalmat kell hirdetni, de nem lehet elsporolni azt sem, hogy merjük mondani az Isten szavát, ami néha fáj, ami a bűnökre mutat rá. Bizony a missziónkban meg kell újulnunk, és ezt az Isten szeretetét átélve az emberekre így nézni a Spárban, így nézni a 97N, még a 169N is, és az összes többin. Így kell nézni arra a szomszédra, aki 7:30-kor képes fúrni szombaton. Így kell nézni az összes többi ember, hogy ezeket Isten szereti. Nézzetek irgalommal rájuk, legyetek irgalmasok. Legyetek olyan irgalmasok, amilyen Jézus Krisztus volt a kereszten, amikor azt mondta, bocsáss meg nekik, atyám, nem tudják, mit cselekednek. A kivégzőiről beszélt Istennel. Következménye van az ige hirdetésre nézve is. Testvéreim, szeretnék mind a kettőben erőteljesebb lenni, még jobban hirdetni az irgalmat, és még bátrabban inteni benneteket, mert az egész Biblia tele van intésekkel. Hatása van a diakóniára nézve is, hogy úgy forduljunk szeretett szolgálattal egymáshoz, hogy ezt a szeretetet átéljük, amikor odahajlunk egy időshöz, egy beteghez, látogatásban. Nekem is, nekünk is, minnyájunknak meg kell újulni. Évek óta megoldatlan, hogy egy-két szolgálón kívül be tudjunk vonni rendszeresen valakit az autószolgálatba. Oda nézek, és onnan rögtön két idős testvérem hiányzik. És azért nincsenek itt, mert nincs, aki elhozza őket autóval. Hol van az irgalom, testvéreim? Mindenki beáll ide kocsival a parkolóba. Kinek jutott eszébe, hogy elmenjen Irmuskáért, és megkérdezze, hogy esetleg nem akar-e templomba jönni. Testvéreim, hol van belőlünk az irgalom? A diakónia az nem két-három ember szolgálta. Ha egy gyülekezet nincs jelen a diakónia, akkor az nem gyülekezet. Az nem gyülekezet. Mert az Isten irgalma ott van a diakóniai mozdulatainkban. Hatása van a hitoktatásra is. Hogy amikor a gyerekekhez megyünk, vagy gyerekisten tiszteletet tartunk, tudjuk hirdetni az Isten irgalmát, de merjünk inteni is. Merjünk a templomba szólni a gyerekeinknek, hogy így nem viselkedünk a templomban. Persze nem úgy, hogy aztán egy életre elmenjen a kedv, hogy itt mindig rám szólnak. Az a másik fele. De merjünk szólni a gyerekeinknek, hogy kéne köszönni a testvéreknek. Én mindig szólok a gyerekeimnek, de általában köszönnek azért. Sokszor látom, hogy jön egy gyerek velem szembe, gyülekezeti gyerek, és azt sem mondja bú vagy bá. Miért nem szólunk rájuk? Az idősek is sokszor panaszkodnak, nem köszönnek a fiatalok. Miért nem szólnak? Miért nem intjük egymást? Az persze megint mondom, talán értitek a szavamat már, hogy szeretetből, nem azért, mert mérges, hogy hát ezek a mai fiatalok ilyenek meg olyanok, hanem mert szeretem ezt a gyereket, és meg akarom tanítani őt arra, hogy hogy kell az Isten gyülekezetében jelen lenni. Testvéreim, sorolhatnám, de a közösségünkre nézve, a házi bibliakörökre nézve is például ma lesz az összejövetelünk, mindenkit várunk rá szeretettel délután, hogy a házi bibliakörökben is az irgalmat megéljük, de az intést is, ahol 10-12 ember rendszeresen találkozik, hatalmas lehetőség, hogy belelátunk egymás életébe, részt veszünk egymás életébe, és ott van mód arra, hogy egymást figyelmeztessük, szeretetből, aggódásból. Persze előtte megnézni a saját gerendánkat ott a szemünkben, meg persze előtte átgondolni, hogy biztos igazam van-e, és biztos szeretetből mondom, amit mondok. Jaj, Isten, mentsen bennünket a megmondó emberektől, akinek mindenkinek be tud olvasni. Nem erről van szó. És végül a munkatársi közösségre is. Testvéreim, úgy nézzünk egymásra, hogy mindnyájunkból ott lakik Jónás, bennem is, bennetek is. Mindnyájan elrontjuk, elmenekülünk sokszor. Sokunkban meghidegül a szeretet, sokszor gépiesen tesszük a dolgunkat. Ez természetes, sajnos elfáradunk. Ha ezt látod a munkatársadon, nézz rá irgalommal. És ha úgy áll, és Isten arra indít, akkor szeretetből figyelmeztesd őt. Testvéreim, a végéhez közeledünk, lentre hívom a tekinteteteket. A gyülekezet a kiegészülés öröme, ahogy a házasság is, kiegészítjük egymást, sokfélék vagyunk. Vannak olyan testvérek közöttünk, akiknek nagyon fontos az Isten igazsága. Nagyon fontos az, hogy minden az ige alapján történjen. Persze mindnyájunknak fontos, de van, aki abban nagyon jó, hogy észreveszi, ha valami nem úgy van. Kérem ezeket a testvéreket, hogy közeledjenek az irgalmasság felé. Hogy akiben sok az intésre való hajlam, vagy az ítélkezés, az kezdjen el irgalmat tanulni, mert nem ér semmit az intés, az irgalom nélkül. Az vizsgálja meg magát, hogy szeretetből mondom-e, vagy csak igazságérzetből, mert nekem muszáj mondanom. És azokat a testvéreket, akik az irgalomban jók, akik nagyon könnyen meg tudnak bocsátani másoknak, akik nagyon könnyen, hadd mondjam így, át tudnak nézni bizonyos bűnök fölött, azok pedig kezdjenek el haladni afelé, hogy merjék időnként megfogalmazni ezt a másik felé szeretetből, hogy drága testvérem, hát ez nem jó így, és nem szabad, hogy a gyülekezetben így legyen. És ez a presbitériumban különösen fontos, hogy ez a kettő, mind a kettő jelen legyen. Isten mentsen az intés, vagy éppen az irgalom nélküli presbitériumtól. Isten szeretetében kiegészülünk. A gyülekezetünkben nagyon nagy erősség volt, amikor én ide érkeztem, ezt tapasztaltam, hogy hatalmas elfogadó légkör volt. Nagyon jók voltunk abban, hogy bárkit be tudtunk fogadni, integrálni, szeretni, mellé állni. Ez nagy erőssége a gyülekezetünknek. De néha azt érzem, hogy kezd ez kihűlni. Ugyanakkor talán hiányzott belőlünk az, hogy bátran merjük kimondani, ha valami nem helyes, ha valami nem az Isten szerint való. Úgy érzem, ez pedig most nagyon kezd erősödni, de néha azt érzem, hogy túlforrósodik, testvéreim, és kivágja a biztosítékot. Legalábbis nálam nagyon. Nagyon figyeljünk, testvéreim, hogy milyen lélekkel intünk, és hogyan irgalmazunk a másiknak. Azt hiszem, túlragoztam már. Talán értitek, mit akartam mondani. Legyen bennetek szeretet, és ebből a szeretetből fakadjon a családban, a testvéreiddel, a gyülekezetben, a szolgálatban az intés és az irgalom. Adja Isten, hogy ebben növekedjünk. Amen. Szeretett testvéreim, válaszoljunk imádságban Istennek mindarra, amit hallottunk. Egy-egy csendes imával magunkban mondjuk el, ami szívünkön van, kérjünk vagy adjunk hálát. Hatalmas és irgalmas Istenünk, kedves Atyánk, drága Urunk, szeretnénk Téged magasztalni azért, aki vagy és amilyen vagy velünk, amilyen a Te népeddel vagy, megköszönjük a Te türelmedet, irgalmadat, hosszú tűrésedet, szeretetből való intésedet, a Te kemény szavaidat. Kérünk, Urunk, hogy hadd legyünk engedelmesek ez utóbbiak felé, és hadd tudjuk átélni mindazt a nagy kegyelmet, amit az életünkbe tettél. Urunk, látod, hogy milyen sokszor Jónás útján járunk, hogy nem jól gazdálkodunk azzal, amit tőled kapunk, hogy tőled minden jót elfogadunk, és aztán olyan rosszul adjuk tovább, vagy megtartjuk magunknak. Engedd, hogy a te szereteted átfoljon rajtunk. Különösképpen könyörgünk gyülekezeti közösségünkért most. Kérünk azért, hogy hadd maradjon meg köztünk az irgalom hangja, de hadd legyünk érzékenyek az intés hangjára is. Adj belénk alázatot, rád figyelést, könyörülj rajtunk. Imádkozunk egyházunkért, keresztény Anya Szent Egyházért, mindenhol, ahol te igédre figyelnek, hadd tudjunk téged sugározni, hadd legyen Jézus arcunk, hadd tudjunk egyre inkább rád emlékeztetni, drága megváltónk, drága Jézusunk, hadd csodálkozunk rá újra és újra, hogy milyen vagy, hogy milyen hatalmas és csodálatos vagy. Hadd tudjunk rácsodálkozni a te mozdulataidra, a Biblia lapjain. Hadd tudjunk téged hirdetni és téged imádni mindenek fölött. Kérünk, hogy te legyél a mindenünk. Kérünk Istenünk a hittanús év zárásáért, a jövő heti kirándulásunkért. Kérünk téged azért, hogy a hittanórák, a gyerekisten tiszteletek úgy záródjanak, hogy azok a szívekben nyáron folytatódjanak, és ősszel adj nekünk viszontlátást. Köszönjük, Urunk, az ebben szolgáló sok-sok munkatársat. Köszönjük neked hitoktatóinkat, az ő fáradozásukat. Adtál nekük erőt napról napra. Istenünk, segíts nekünk, hogy minden helyen, ahol vagyunk, téged tudjunk továbbadni és hirdetni. Forrósíts fel bennünket, újíts meg ebben. És kérünk azért, hogy minden mélységünkben, betegségben, gyászban, küszködésben, munkahelyi, iskolai gondokban hadd tudjunk hozzád menekülni, és benned mindig reményt találni. Így kérünk, hogy erősíts bennünket. Jézus Krisztusért kérünk, Atyánk, hallgass meg bennünket. Amen. Jöjjetek, testvéreim, az Úrtól tanult imádságot mondjuk el együtt egy szívvel. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk, szerelünk védkezőt, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg gonosztól, mert tiéd az és a dicsőség. Kérjük, fogadjuk Isten áldását. Mindezek után növekedjetek a kegyelemben és a mi megtartónknak, Jézus Krisztusnak ismeretében, aki a dicsőség örökkön örökké. Amen.